szeretném megkérni Lopos Károlyt, a könyvtár informatikai főigazgató helyettesét, hogy tartsa meg a terális előadását, amelynek a címe Bölcsészek és az informatikai megközelítés régen és most.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, azért megállapítom, hogy zömmel ismerős társágba cseppentem, ez azért egyáltalán nem meglepő. Az előadásomnak időközben, hogy óvatosságot mutassak, egy alcímet is adtam a mostot, hogy ez egy könyvtárosi kaland megközelítése ebben a témában is. Zárjába tettem, hogy kicsit személyes, ez azt jelenti, hogy időnként, akik ismernek, vagy tudják, hogy miket csináltam, vagy mit vettünk részét a könyvtárba, azok ezt érteni fogják, hogy van egy csomó dolog, amihez hivatkozom, amihez személyes közön van. Azért nem az emlékirataimat fogom elmondani, tehát e tekintetben, de lám az előttem megszólók is, mint tulajdonképpen egy memoár fejezetét adták elő ebbe az ügybe. Ez arra is figyelmeztet, hogy valamikor majd meg kell tenni azt is, hogy számba venni azt, hogy, hát, hogy a Szegeden e szempontból szerintem a Magyar Horizont egyik központi helyén hogyan alakult a digitális bölcsészetnek a története. Köszönöm, én a Space-en jobban szeretem. Meta előadás is lehetne ez az előadás, ugyanis amire vállalkoztam, hogy a szegedi bölcsészet, digitális bölcsészettől átfogóan képet adjak, vagy általában a digitális bölcsészettől, ehhez én túl kicsi vagyok, és nem is merném ezt megtenni, ezért mondtam el az előbb, amit elmondtam, viszont az előadásomban ecsetelni fogom ennek a nehézségeit, hogy miért nem lehet ezt megtenni. Amivel küzdünk a digitális bölcsészet keretében, amikor ezt az előadást elkezdtem, akkor Bán Imre jutott eszembe. Biztosan sokan még az idősebbek közül, de talán a fiatalok is szakirodalomistákra emlékeznek az ő nevére. Miért írtam ide azt, hogy Bán Imre Rebakucs a reneszánsz barokk kutatócsoport konferenciájának egy sztárja volt az idősödő Bán Imre Debreceni professzor, és az emlékezet, asszociáció és erudíció szavakat azért írtam mellé, mert neki volt egy szenzációs tulajdonsága, hogyha valaki ezeken a Rebakucs konferenciákon egy rimai verset mondott, vagy egy balasi verset mondott, ő időnként föltette a kezét, és Euripidésztől Horáciuszon keresztül Dantéig bezárólag eredeti nyelveken idézgette azokat a sorokat, amelyek oda várnak, és amelyeket feltehetőleg rimai is ismert, vagy balasi abban a tekintetben. Ezen én mindig a bölcsész el voltam májulva, és azt mondtam, hogy hát, hogy na ez van, de én sose leszek képes. És most arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy most éppen egy olyan korszakváltásban vagyunk, ahol ennek a dolognak, az emlékezetnek, az asszociációnak és az erudíciónak alapvetően olyan eszközkészet birtokába jutunk majd, vagy már jutottunk, amelyik ezt a pompás és csodás dolgot, amit bármilyen csinált a konferenciákon, ezt eliminálni fogja. Tehát veszteségeink is vannak. Azért írtam oda a Milán Kundera idézetet. Azon kívül az előadás nehézségehez hozzátotatik az is, hogy hát ugye kicsit úgy érezzük magunkat ebben tekintetben, mint a kutya meg a farka, abban az értelemben, hogy saját parkunkban rakunk és körbejárunk, hiszen magáról arról beszélnénk, és azt tárgyalnánk, amivel foglalkozunk. Miről is beszélünk? A interneten megnéztem, hogy mik azok a legkorszerűbb tűnő ábrázolások, amelyek a digitális bölcsészet kapcsán, mint értelmezési keret és rajzok fölbukkannak, és gyönyörűen mutatják azt, hogy mi a titkos ábrándunk, hogy mit szeretnénk a bölcsészek a digitális bölcsészettől. Nyilván van, aki azt gondolja, hogy olyasmit, mint a könyv, csak digitális vagy elektronikus formában. Aztán vannak olyanok, akik borzasztó nagyot mernek álmodni, és azt mondják, hogy a rengeteg adat önmagán véve is értelmezi majd magát számítógépes módon, és olyan okosságok jönnek ki belőle, amit annélkül, hogy a rengeteg adatot a számítógép ne elemezni, nem is látunk egyáltalán. Azt gondoljuk, hogy hát, hogy a számítógépes adatösszekapcsolások révén új összefüggések derülnek ki, olyanok, amelyeket eddig nem láttunk át. Vannak, akik egyszerűen digitális galaxisokról beszélnek, olyanokról, amelyek önmagában értelmezik saját magukat, hogyha azokat fölrajzoljuk. Itt láthatunk egy ilyet, ami egy nagy kutatásnak a projekt vázlata. És vannak olyanok, akik pedig azt gondolják, hogy a digitális bölcsészet nem más, mint hogy minden eddig ismeret hordozót és tárat digitalizáljunk, és akkor ezek könnyebben elérhetővé válnak számunkra. A szakirodalom elképesztő. Ma már ugye itt a könyvtár előfizetések jóvoltából, EBSCO és más modellekben könnyű körülnézni, hogy milyen tanulmányok és tanulmánykötetek vannak. A Digital Humanities köteteknek és tanulmánynak a száma szinte végtelen. Például ez a kötet, ez a piros, amit mutatok, ennek a tartalomjegyzékébe 40-50 darab óriás projektnek a beszámolója található meg, amelyek mind egyenként is olyanok, amelyekről külön háromnapos konferenciákat lehetne rendezni itt és máshogy is. És van egy olyan könyv is, amelyik szimbolikusan is mutatja nem csak azt, amit a címe sugall, hanem azt is most már a csapból is, sőt, ezen a vastagcsövön is lassan a digitális bölcsészet folyik. Ideje lenne tehát megmondani, hogy mi is ez valójában, és mit keresünk. Összeírtam azokat a kérdéseket, amelyek fölmerülhetnek bennünk, vagy legalábbis én bennem fölmerültek, amikor erre az előadásra készültem. Én most ezeket nem fogom mint egyenként felolvasni, legkevésbé megválaszolni, de abban bízom, hogy amikor ezeket áttetszenek olvasni, akkor mindenki valami hasonló gondolatokra jutott. Tehát vannak szükkeblő és előremutató és olyan inspirációk is, akik a világ megváltozását gondolják ettől, vannak, akik csak egészen pici eszközváltozást hoznak ebben a tekintetben. Ugye ez mindig egy óriási dolog, hogy eldöntsük egy paradigmáról, amikor közel vagyunk ahhoz hozzá, egy paradigmaváltásról, hogy az milyen jellegű. Van, aki szereti azt mondani, el is hangzott már a teremben, hogy ez talán olyasmihez hasonlít, mint a nyomtatott könyv, a könyvnyomtatás feltalálása, vagy olyan, amikor elektronikusan egyáltalán az információ elektronikusan valahogy is rögzítése került, és elkezdünk kommunikálni. Ez már akár a távíró korszakát is mondhatjuk, vagy mégis valami egészen más. Ebben most én nem mennék bele, hanem folytatnám tovább, majd egy kicsit visszatérünk ehhez a listához. Van mindennek egy történeti hagyománya, például Deák Zsuzsa prezijében találtam egy ilyet, ahol jól összeállította, és van egy olyan kondicionálása is, hogy ez a dolog mikor kezdődött el, és mik a főállomásai a nemzetközi szakirodalomban. Ez ahány szakirodalmat megnéz az ember, ez állandóan ismétlődő, ez az egész dolog, de én ezt nem szeretném elmondani, csak megmutatom, hogy van ilyen. Mint ahogyan közülünk való kollega Dragos Zoltánnak, aki sajnos úgy tudom, hogy nem lehet itt most velünk, egy előadása a digitális bölcsészetről, szintén 1946-tól szépen annak fölvési a megfelelő állomány. Én mégis most egy más dologra hívnám fel a történet kapcsán a figyelmet, mégpedig azzal, hogy a Digital Humanities az létezett már a számítógép felhasználása előtt is. Mondok rá néhány példát. Ez egy viktoriánus steampunk, egy gőzhangya. Sok bölcsész tudja, hogy a gőzhangya az valakinek konkrétan a neve, a mi szakmánkban, a kultúrtudományban, mégpedig Szinyei Józsefé. Szinyei József a századforduló előtt, a 19. 20. századforduló előtt azt csinálta nagyjából, hogy 1 millió cédulán, vagy még talán többen, kicédulázta a teljes magyar szakirodalmat, és utána azt a akkoriban szerintem megdöbbentő gondolatot vázolta föl, hogy ezeket a cédulákat összerendezi szerzők szerint és megalkotja a Magyar Írók Élete és Művei című hatalmas lexikonát, és utána fogta ezt a cédulahalmazt, szétbontotta, és újra összerakta tematikusan azt szerint, hogy milyen tárca volt a másik sarkába rendezve. Szerintem Szinyei József a digitális bölcsészetnek az egyik apostolaként járt el, mert pontosan azt csinálta, mint amit mi a számítógéppel először elgondoltunk, hogy meg lehet csinálni. Ennek aztán persze utódja lett az a digitalizált lexikon, a Gulyás Pál Magyarok Élete és Munkái cédulatára, amelyik ma is látható és használható az interneten. Egy másik kaland. 45 előtt alakult egy világhírű folyóirat, az Annálkörnek a folyóirata. Ezek a neveket, akiket felsoroltam, a bölcsészek, de főleg a történészek számára olyan, mint a Krisztus 12 apostolát mondanám egy teológiai előadásban. Olyan nagy jelentésű nevekről van szó, és ugye itt van maga a folyóirat. Az egyik jellemző mű, ami ebből a körből született, az Fernand Robert Goddardnak a 3/5-es gyönyörű szép kiadásban itt látható mediterránum monográfiája. Miért mesélem ezt el? Itt van maga Goddard is. Azért, mert az Annálkörben történt az meg először, az Annálkör történészeiben, hogy amikor arról beszéltek, hogy hát, hogy a francia forradalom kitörése előtt van egy csomó krónika, ami felveti azt a kérdést, hogy az izlandi vulkán kitörés, az mezőgazdaságilag milyen problémákat okozott Franciaországban, és ez hogyan járult hozzá a francia forradalom kitöréséhez, és ez a három krónikájára számíteket keresztül mindenki hivatkozott. Ők meg azt mondták, hogy hát, hogy a francokat ezt nem így kell csinálni, hanem az Île-de-France összes kolostorában meg földesúri számövésségi könyveit meg kell nézni, és abból a Dézsma jegyzékeket össze kell adni, és megnézni, hogy tavaly előtt és jövőre hogyan változott ez meg. Ha igaz az az állítás, hogy ez a mezőgazdaságot teljesen tönkretette, akkor a Dézsma jegyzékekben fele akkor adatoknak kell lenni, mint mindenhol máshol. Ez egy ma úgy gondoljuk, hogy egy magától érthető gondolat. A 19. század és 20. század fordulóján a történészek soha nem gondoltak még ilyenre. Ők krónikákból, forrásokból, oklevelekből gondolkodtak, hogy statisztikai módszerekkel, big data mondanánk ma, feldolgozzák az adatokat, az még nem fordult elő. Ők aztán a könyveibe, amik a számítógép megszületése előtt születtek, sokaságát tüntették fel az ilyen és hasonló grafikonoknak, itt például Spanyolország nagy szintereinek, gazdasági fellendülésének adatai mutatom. Ha valaki kezébe fogja Goddard könyveit, meglepődve fogja látni, hogy tele van számítógép előtti gyönyörű szép digitális bölcsész grafikonokkal. A könyvtáros és a bölcsész. A digitális bölcsész kapcsolatáról. Ide föltüntettem azokat a kulcsszavakat, és ezt most nincs idő, hogy elmondjam, amely mentén a könyvtáros a digitális bölcsész keze alá dolgozik. Ugye ezeknek a témakörei a digitalizálás, az optikai karakterfelismerés, tehát a képek átalakítása szövegé, vagy annak konverziói, mindennek a klaszterálása, osztályba sorolása, tárcavazása és indexelése, metadatokkal való ellátása ezeknek a digitális információknak, a leírása. Utána most már az is, ahhoz is közünk van, hogy ezeket tároljuk, mentsük, biztonságosan gondoskodjunk róluk. Gondoskodjunk a visszakereshetőségükről, tehát keresőfeleteket csináljunk hozzájuk. Megtehetünk azt, hogy metakeresőket indítunk, amelyek egyszerre több adatbázisból is tudnak keresni, és ezzel a big data-hoz, a nagy adatfeldolgozáshoz közelebb kerülünk, sőt az aratást is megtehetjük. Ez azt jelenti, hogy a harvesting arató módszerrel learathatjuk a nekünk erre a célra megengedett adatbázisokat, és így óriási indexeket hozzunk létre. És persze az adatokat megjeleníthessük, gondoskodjunk azoknak a letölthetőségéről, és adatvizualizációkat is meg tudjunk jeleníteni, például olyan kozmikus, galaktikus képeket, mint amiket a Szedő mutatta. Nem mindenesen viszont közben, de allergiás vagyok, még mindig, és nem miatt van rá szükségem. Néhány területnek a megjelenítését, megmutatom. Ezek a személyes emlékeknél függenek össze. Senkit nem akarok megbántani azzal, hogy, tehát, hogy olyanokat mutatok, amelyekhez nekem több közöm van, de ez egy, hál' Istennek, ma már végtelen lista lenne, amik fölvillantják azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ezek közül mutatok néhányat. A kezdetén a virtuális kiállítás, amikor megelégedtünk azzal, hogy az interneten elegánsan és szép formában mindent fölpakolunk valamilyen témáról, például Arany János őszikéke kapcsán, minden olyasmit, ami a szöveghez, a szöveg hátteréhez, értelmezéséhez, tanulmányok, képek és egyebek össze vannak lapátolva. Tehát létrehozunk egy olyan digitális könyvtárat egy adott témába, amelyik annak a témának a virtualizált megjelenítése. Aztán létrehozhatunk szövegtárakat, létre is hoztuk, például Baka Istvánnak, talán először Magyarországon csináltunk olyasmit, hogy a könyvtár honlapján megjelenítettük Baka Istvánnak az összes művét, aminek még volt egy külön érdekessége is, persze majd arra visszatérek. Vagy olyan, mint a Szegedi Klasszikus Irodalmi Tanszéknek a vállalkozása, a Digitális Klasszika, amelyik hál' Istennek az itt tudók között, többek között jól ismert, amelyik az oktatást és kutatást is szolgáló szövegtár a 19. század szövegei, 18-19. Század szövegeihez. Vagy utalhatnék a Magyar Etnikus Könyvtárra, amelyikben sokszor szidottan, ha itt lenne Horváth Ilán, biztos kitérne erre, hogy hát ez nem baj van a Magyar Etnikus Könyvtárral. Én mindig azt szoktam neki mondani, hogy viszont van neki egy előnye, hogy van. Ellentétben az a... Egy személyes emlék, ami külön problémákat vett fel. 1988-ban kaptam ezt Baka Pistától karácsony előtt pár nappal, annak emlékére, hogy elkészült az Évtár Célkeresztény digitális verziója, amit ő képelt be és szerkesztett át, és amikor beszélgettünk vele, akkor azon szenvedett tulajdonképpen, hogy a fene egye meg, ez amit ő most bevitt, ez egy csomó javítást tartalmaz, és hogy fog ez átmenni majd a jövőbe, és hogy fog túllépni azon, hogy a jelenkor kiadónál megjelent Baka kötet, az nem ilyen precíz és pontos. Ez felveti a digitális autográf kérdését először, ami egy csomó textológiai, filológiai problémát is felvet a tekintetben, hogy mi van akkor, amikor a szerzőnek van egy mágnes lemeze, és van egy kézirat a papíron kinyomtatva, de a mágnes lemezt tekintetjük az utolsó verziónak. Erre külön tudományágat lehet alkotni, a digitális autográfok tudományát, ugye a digitális bölcsészeten belül. És mindez hozzájárul az, hogy ezek a szövegek az idő során egyre okosabbak lettek, és csak olyan kulcsszavakat sorolok föl, mint az SGML, az XML és a TEI, amire most nincs idő, hogy hosszabban beszéljünk róla, de egyrészt mindenki ismer őket, másrészt meg nagyjából elégedünk most azzal, hogy ez a korszak az, amikor a szöveg elkezdte tudni magáról, hogy melyik része micsoda, és ez a keresésben, a szöveg rögzítésében, és a szöveg eredményes felhasználásában egy kulcsfontosságú rész. Először tudhattuk meg azt egy ilyen eszközben, hogy Dantének minden kezdősorral micsoda egy verszakba, az, hogy a verszakok belül milyenek a rímek, és először nevezhettük meg benne a tulajdonneveket, helyneveket és minden más teljesen visszakereshetően. Ez a gondolkodásmód, amit az SGML jelentett, ez meghatározó volt. Ilyen értelemben most az SGML, mint filozófiát is mondom, nem csak mint konkrét szabvány. Vagy beszélhetnénk arról, és erről Monok Pista fog hosszabban nyilván előadni az erudíció projektről, amiben csak néhány fölvillantanám azt, hogy milyen újdonságok voltak például számomra, amik megjelentek néhány terület. Az egyik az, hogy Zrínyi Miklós könyvtárának a virtualizációja, a megjelenítése sokfajta formában. Maga a feldolgozás kapcsán képzeljék el azt az nagyon egyszerű és nagyon primitív dolgot, hogy Zágrában levettük a könyveket, Zrínyi Miklós könyveit a polcról, abban a sorrendben raktuk őket, ahogy az utolsó könyvjegyzékén megtalálható volt, és először láttuk Zrínyi könyvtárát úgy a polcon, ahogy az akkor volt, amikor leírták, és azokat a köteteket digitálisan közéjé tettük, amelyek elvesztek időközben, és így a könyvtár rekonstrukciójánál vizuálisan is láthattuk Zrínyi könyvtárát, hogy mennyi maradt meg és mennyi, és a munka közben ezekkel a képekkel dolgoztunk, és cserébeléltük a könyveket, és rekonstruáltuk ide-oda. Talán emlékszik rá még Pista, amikor ilyen képeket kapott tőlem, amikor ilyen nyíl, hogy ez, meg az, meg ez, menjen előre, meg hátra, meg egyébként. Sőt, ezt a könyvtárat meg is jelentettük, elképzeltük, hogy milyen is korabeli berendezési tárgyakkal, a akkor divatos virtual reality markup language-el megcsináltuk ezt háromdimenziós térbe bejárhatóan. Itt egy íróasztal, meg egy könyvolvasó álmán, és egy fákja látható, nem túl jó minőségben. És persze okos és a szép érzékeny kollégáink révén ezekből az adatokból olyan vizualizációk is keletkeztek, éppen az itt ülő Zaviasza Robi révén, amelyek meg tudták jeleníteni az adatoknak nagyon sokféle összefüggéseit, amik az adatokban benne vannak, de nem magától értetődőek. Például az, hogy hát, hogy szenek előfordulása egy könyvjegyzékben vallási felekezeti megoslás szerint és korom szerint egy időtengerre vetítve. Majd erről Istvánnál többet hallunk. A Big Data-ról beszéltem, csak egy példát mondok rá a kontentát, ahol a mi egyetemi repozitóriumunkat, ahol csak aznak az egyik adatbázisa, a Dél-Magyarország, az több tízmilliós visszakereső indexet alkot magában is, és ha összekapcsoljuk ezeket az egyetemi aktákkal, a disszertációkkal és minden mással, akkor olyan óriási milliós adattömegbe kereshetünk és keresünk, amely párját titkítja, és automatikusan arra gondolunk, hogy ez önmagával véve új eredményeket adhat nekünk, hiszen az emberi elme, emlékeznek Bánimre bácsira, ezt már nem tudja áthatni, erre már nem, nincsenek pontos asszociációink, erre már az erudíciónk már nem elég jó, hogy ezt megtudjuk, tehát segítségre van szükségünk. Vagy egy teljesen más aspektus, az Arcanum projektek, az Arcanum néhány vállalkozása, talán egy kevésbé ismertet mutatok, az, amikor Magyarországnak különböző korszakokból való kéziratok fényképeit digitalizáljuk, és mivel azok pontosak voltak a monarchia korában, főleg már a 19. században, ezért azokat összekapcsoljuk a Google térképpel, és a Google térképet rámásoljuk, rétegeljük, és Viszak Sanyi és zsenialitása nyomán megnézhetjük pontosan azt, hogy a Google térképen egy ma látható pont, egy tülő, azt hogy hívták a 18. 19. században, létezette, és milyen paraméterei voltak. Ez önmagán véve csak az én falumat néztem meg, és már olyan eredményt láthattam egyből a térképen, amelyre egyetlen helytörténés soha nem is kereste a választ, és nem is kapta, most sajnos időnyában nem tudom elmondani, de abban a pillanatban, hogy megláttam a térképet, tudtam valamit, amit azelőtt soha senki nem tudott. És van ugye az LDT, amit a bölcsészek mostantól kezdve nálunk is használhatnak, amiben több mint 200 darab folyirat és kiadvány teljes fölértékelt indexet található, csak néhányan itt kiemelve az elején. Irgalmatlan méretű lista, mindenkinek ajánlom, hogy búvároljon benne, és nagyon kifinomult keresőfelülettel és egyszerre kereshetően, amely megint csak azt a hatást kelti, hogy ez még önmagába véve is fantasztikus eredményeket adhat nekünk, nemhogy összekapcsolva más adatbázisokkal. Ha megnézzük, akkor a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a kitejesztett katalógusa, a Bodza, az most éppen 197 különböző forrásban tud egyszerre keresni, azt szerint, hogy melyiket kapcsolom be, és melyiket kapcsolom össze egy másikkal. Mondok egy másik példát. Van nekünk digitális médiatárunk is, ami elképesztő, nekünk alatt most Magyarországot értem. A világ leghíresebb elektronikus képtára a Web Gallery of Art, az ugye magyar emberek művel, a KFK-i támogatásával készült, és 35 ezer festménynek a teljes értékű leírása van benne, köztük szinte teljes szépirodalmi Szépművészeti Múzeumnak a leírása, és nézzék csak meg, hogy a Gallica, a Bibliothèque Nationale Française-nak, tehát a francia nemzeti könyvtárnak a Gallica gyűjteménye, ez az ottani meg, az a gyűjteményébe, erre hivatkozza le az összes képet, a saját anyagába, a francia festő, francia képeit is, mert egy olyan megbízható szolgáltatásnak tartja, hogy minden indexelt hivatkozás innen van ebből a dologból. És az érdekessége az, hogy ezek az együttműködések, ezek számtalan mértékben jönnek létre a világhálón, hiszen a Hyperflex révén, az egyetemes házat összekapcsolás révén bárkinek, a francia nemzeti könyvtárnak és a központi fizikai kutatóintézetnek akár egymásról nem is tudva is kutatási kapcsolatokat lehet létesíteni. Aztán azután egy kicsit régebbi ruhába öltözött digitális bölcsész, amit a szentgrálokat számolja, ugye a digitális bölcsészet szent grájai, amelyet éppen Zabiesz a Robi barátommal nemrégen beszélgettünk, hogy ugye amilyen nagy áttörésnek tűnt és volt is valójában az optikai karakterfelismerés, amilyen óriási jelentőségű volt az, hogy a szövegek öntudatra keltek az SGML és a TEI révén. Ma úgy gondoljuk, hogy az, hogy, hát, hogy az információkból információs galaxisokat képezhetünk, és azok szemiotikusan összekapcsolva újabb és újabb eredményeket mondhatnak nekünk arról, hogy mi tartozik össze sokkal jobban, mint azt gondoltuk, és ezeket így ábrázolhatjuk. Ezen túl pedig ott van előttünk a valódi Szent Grál, ez a kis robotka, amint éppen a Karamazov testvéreket olvasta, vagyis a mesterséges intelligencia alapú szövegértelmezés, amelynek eredményeképpen a számítógép nem csak mechanikusan indexeli a szöveget, hanem meg is érti azt, ami azt jelenti megértése, tehát tekintete persze mindszerűségre, hogy osztályozni, paszterálni, tájcolni tudja, és ezáltal egy visszakeresetőség és a feldolgozás szempontjából egy egészen más dimenziókba tudja bevonni. Itt vannak a kérdéseink, amelyeket ugye föltehetünk. Nem tudom, hogy az előadásunk után, hogy annak nagy részén túl vagyunk, mennyire jutottunk előre. Nyilván ezek a kérdések, ezek a digitális bölcsészetről szólnak, de egy részük arról szól, hogy mire is lehet ezt pontosan használni. Mi a hatókörük ezeknek? Hogy viszonyulnak az álmainkhoz? Megkaptuk-e a bölcsek körét? A több Szent Grál van, azt már láttuk, de hogy mennyi az elég Szent Grál ahhoz, hogy valami egészen újat mondjuk. És még az, hogy ez még ma mit jelent, az ugye remélhetőleg a mai előadásokból kiderül. Tehát különben egyébként arra is vigyáznunk kell, hogy ez nem blabla. Ez, amit most látnak, ez 184 millió Twitter bejegyzésen alapul, és azt a zseniális számítógéppel feldolgozva, és azt a zseniális gondolatot látjuk benne, megfogalmazódni, beszédézi el be, hogy a Twitteren minden esemény óriási mértékben megnövezti a forgalmat akkor, amikor az tényleg megtörtént. Na, ezt hívom digitális bablának, ennél tovább kéne jutni. Tehát az, hogy, hát, hogy óriási számítógépes apparátussal kimondjuk azt, hogy amikor megölték Kennedyt, akkor az újságok másnap erről írtak, és 27-szeresére nőtt a Kennedy és a gyilkosság szavaknak a említése az amerikai sajtóba. Ez nyilvánvalóan látszólag digitális bölcsészet, de ez a digitális bölcsészet bablája, és nem szentgrálja. És úgy érzem a kutatások során, nagyon sokszor ennek a csapdájába esünk, hogy annak örülünk, amit amúgy is tudtunk, hogy azt látjuk szép grafikonon is, rengeteg munkával. Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Rövid összefoglalomban, tulajdonképpen egy hétfő reggel csak kedvet akartam kelteni ahhoz, hogy mi mindenről lehet itt beszélni, és ha fölébredtek már, akkor most már megfogadhatják a valódi előadásokat is. Köszönöm szépen!